Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 23-án sugárzott műsorát a táplálkozási szokásokról, étkezési kultúrákról. A szerkesztő Láng Júlia.
A KGST összeomlása számos más következményével együtt az élelmiszeriparra is jelentős befolyással volt. Ha ehhez hozzáveszünk még a piacgazdaságra áttérés hosszú évekre kiható nehézségeit, és a szükségképpen együtt járó életszínvonal csökkenést, semmi meglepőt nem találhatunk abban, hogy a FAO, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete meglehetősen sötét képet fest térségünk táplálkozási lehetőségeiről és szokásairól. Mai műsorunkban az élelmiszeripari normákról, a nemzeti étkezési hagyományokról, az egészséges táplálkozás sokat prédikált és kevéssé követett divatjáról lesz szó.
Ausztriában idén júliusban tört ki a nagy botrány a tiroli élelmiszer áruházak romlott húsárói miatt. 90% nem felelt meg az előírásoknak.
A csehek nemigen figyelik az élelmiszeráruk lejárati határidejét. Többségben elégedettek a knédli, disznóhús, káposzta menüvel, persze bőségesen meglocsolva sörrel.
Németországban az EK előírásoknak megfelelően az élelmiszer áru minden titka pontosan olvasható a csomagoláson. Az egészséges táplálkozás hívei pedig sokasodnak, beleértve az alternatív magevőket.
Franciaországban meglepően megváltoztak az étkezési szokások. Jelentősen megnőtt a gyümölcslé és ásványvíz fogyasztás, borból pedig kevesebbet isznak, viszont a jobb minőséget választják.
Oroszországban már terjed ugyan az egészséges életmód mítosza, de ebből csak az ünnepnapokra valósulhat meg valami. Az alapmenü továbbra is. Káposzta, krumpli, kenyér.
Az Egyesült Államok adta a világnak a salátabár intézményét, és általában az egészséges étkezés divatját. De ettől még nem minden amerikai vált öntudatos étkezővé. Sürgős és kivételes eljárást kért a magyar kormány az országgyűléstől az élelmiszer törvény tervezetének tárgyalásához, amire az őszi ülésszak idején kellene sort keríteni. Az új törvénynek már természetesen az európai közösség idevágó követelményeihez kell igazodnia, és ezek bizony szigorúak. A törvénytervezet részletes indokolásában a többi között ez is olvasható.
A Magyarországon előállított élelmiszerek 70%-ánál alapvető minőségi változtatásokra volna szükség, ha állni szeretnénk a külföldi konkurenciával a versenyt.
Noha a közelmúltban történt némi fejlődés, nyugati és egészségvédő szemmel még ma is botrányosan hiányosak a hazai élelmiszerárukon föltüntetett adatok. A törvénytervezet, amelynek vitája során valószínűleg áldásosan hiányozni fognak a pártpolitikai szempontok, végre nem a termelők, hanem a fogyasztók szempontjait helyezi előtérbe. Nem is tehet másként, ha meg akar felelni az EK szabványoknak. Ezerint a jelenleginél sokkal pontosabb és részletesebb módon kell feltüntetni, mit is tartalmaznak a termékek. A gyártó cég nevén túl a termék összetételét, beleértve az adalék anyagokat is, még ha a nagy közönség gyakran nem is tudja ezeknek a többnyire érthetetlen szavaknak a jelentését, de aki gyanakszik a tartósító vagy színező anyagokra, utána nézhet az ügynek. Magától értetődik, hogy a lejárat határidejét is méghozzá tisztán olvashatóan föl kell tüntetni, és az már a fogyasztók dolga lesz, hogy ezt komolyan is vegyék. no meg a szigorú minőségi ellenőrzésé. Az új szabályozás szerint oda kell majd figyelni a hústermékeknél az esetleg még kimutatható állatgyógyászati maradványokra, a növényi eredetű élelmiszereknél pedig arra, hogy a növényvédőszerek megmaradt nyomai ne lépjék túl a megengedett mértéket. A csomagolóanyagok ugyancsak fontosak, hiszen ha közvetlen érintkezésben vannak az élelmiszerrel, befolyásolják, ronthatják a minőségét. A szigorú szabályozásra alapvető szükség van. Az idei év minőségi ellenőrzései száraz tésztákban, tojás helyett színezőanyagot, húskészítményekben, a fehérjénél nagyobb mennyiségű zsírtartalmat nem egyszer találtak. A magyar étkezési hagyományok, és ezzel igazán nem állunk egyedül a világban, akkor is ártanak az egészségnek, ha azt az ideális helyzetet képzeljük el, hogy minden élelmiszeripari termék kifogástalanul megfelel az egészségügyi előírásoknak. Az idén nyár elején megalakult táplálkozási fórum elnöke, dr. Pados Gyula belgyógyász szerint az érrendszeri és daganatos megbetegedések 30%-áért a helytelen táplálkozás a felelős. A 70-es évektől kezdve Magyarországon az állati zsíradékok fogyasztása nőtt, a zöldségféléké pedig jelentősen csökkent. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének adatai szerint 33 fejlett ország közül első helyen áll Magyarország a szív- és érrendszeri és a daganatos betegségek miatti halálozásban. Az egyik fő bűnös a koleszterin. Enni persze jó. És nem is lenne érdemes megvonni magunktól ezt az örömöt, pláne ha az anyagiak is lehetővé teszik. Mondjuk egy eszményi szuperpörkölt, marhából és disznóból vegyesen, a zöld paprika paradicsom darabkák mellett még némi gombával is megbolondítva, és persze vörösborban rotyogtatva jó sokáig. És ha nem ennénk hozzá nokedlét vagy krumplit, csak kizárólag salátát, nem is lenne olyan nagyon bűnös, csak egy kicsit. A testkontroll hívei még így is a szívükhöz kapnak. Ez a világszerte elterjedt amerikai étkezési módszer Magyarországon is sikert aratott. Legyünk őszinték, az amerikai Diamond házaspár magyarul is megjelent könyve önmagában mértéktelen bőbeszédűségével, önismétléseivel, sőt öntömjénezésével inkább visszatetsző hatást kelt. De ha az ember eltekint a stilisztikai igényességtől, és nem hajlandó fölbosszankodni az önmagát messianisztikus megoldásként kínáló tálaláson, akkor el kell ismernie, hogy a gyakorlatban viszont a módszer tényleg beválik. Mindent lehet enni, csak az ételek megfelelő társítása számít. A budapestiek megtapasztalhatják ezt a Rákóczi úton januárban megnyílt testkontroll ételbár rendszeres vendégeiként. Tudományosabb adatokat majd a Bajcsi Zsilinszky kórháztól várhatunk, ahol orvosok figyelik a testkontroll táplálkozás várhatóan pozitív hatását a betegekre. Joviálisnak mondott, és szintén hízásra hajlamos osztrák szomszédaink azzal vádolnak bennünket, hogy a zsíros húsok fogyasztását magyar hatásra szerették meg. Nárai Vilmos tudósít.
A helyi sajtóban szinte menetrendszerűen kongatják a vészharangot az osztrákok táplálkozási szokásai miatt. Itt ugyanis a hagyományokhoz hűen még mindig a legegészségtelenebb ételféléknek van a legnagyobb keletje. Így aztán az osztrákok vezetnek, vagy legalábbis az élen vannak mindenféle olyan statisztikában, amely összefügg az egészségtelen életmóddal. Az ipari országokat tekintve itt a legnagyobb a szív- és érrendszeri megbetegedések, a szívinfarktusok, a korai elhalálozások aránya. A lakosság koleszterin szintje túl magas, a táplálkozási szokások pedig egyenesen riasztóak. A joviális, kövér osztrákokat ábrázoló hagyományos kép már a legfeljebb annyiban módosult, hogy még hozzájött a stressztől kínzott menedzser is. Egy 2 évvel ezelőtti felmérés szerint a kenyér és húsfogyasztás mennyisége az utóbbi időben egyáltalán nem változott. Viszont még kevesebb tej, hal, zöldség és gyümölcs fogyott Ausztriában. Persze nem is csoda. Az osztrák, vagy legalábbis a bécsi konyha két ugyancsak nem túl egészséges konyha kultúrából táplálkozik. A csehektől átvették az édességek és a tésztafélék mérhetetlen kultuszát, a magyaroktól pedig a zsíros ételek és húsok korlátlan felhasználását. Csupán egy adalék. fejenként az alpesi országban évente 125 liter sör fogy, a csecsemőket is beleértve. Ennél Európában csak a németek isznak többet. Az osztrák táplálkozás egyik tartó eleme a húsevés. De nem lennék meglepve, ha a statisztikusok kimutatnák, hogy idén-nyáron jelentősen megcsappant a tányérról lelógó bécsi szeletek utáni kereslet. Júliusban ugyanis az utóbbi évek legnagyobb ilyen jellegű botránya pattant ki Ausztriában, amikor is a sajtó megszellőztette, hogy egy tiroli felmérés során a szupermarketekben kínált húsnak mintegy 90%-a nem felelt meg az előírásoknak. Fokozatosan derült ki, hogy az osztrák kereskedők a csomagolt és lefóliázott húst, ha az nem kelt el, akkor rendszeresen átcsomagolják, és újabb szavatossági idővel teszik a hűtőpultokba. Így lett a karajból, ha már zöldült, először apró pecsenye, s annak is szaga volt már, akkor darált hús. Végül is persze nem valószínű, hogy az osztrákok étvágya elment volna a rengeteg leleplező cikk következtében. Az minden esetre kétségtelen, hogy a sajtó a nyári uborka szezonban jó zsíros témára lelt. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Nemes versengés folyik a térségben. Kik a legnagyobb sörfogyasztók? Prágai tudósítónk természetesen esküszik rá, hogy a csehek. Kluka Józsefet hallják.
A vegetarianizmus és a többi hasonló, általam ugyancsak nagyra becsült, korszerű táplálkozási irányzat híveinek alig hanem égnek áll a hajuk a döbbenettől, ha valamilyen véletlen folytán betoppannak egy átlagos csehországi vendéglőbe vagy kiskocsmába. Az odabent ülők előtt ugyanis rendszerint és szinte kivétel nélkül számtalan korsó söröket, tiszteletet parancsoló méretű knédli és párolt káposztahegyeket, férfi tenyérnyi jó vastag sül disznóhús vagy vagdalt hús szeleteket, esetleg disznósajt szeleteket látnak. Ez utóbbiakat természetesen ugyancsak tiszteletet parancsoló méretű, apróra metélt hagymahegyekkel borítva és ecettel bőven meglocsolva. A felsoroltak közül az elsőként említettek kombinációja az, ami nemzeti eledelnek számít Csehországban. Csehül knedla webso zelonak hívják, ami magyarul knédlit, disznóhúst és káposztát jelent. Ha galád akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a cseh nemzeti eledel a sör, melyet annak idején egy német hetilapnak nyilatkozva a kommunista párt ideológiai titkára is a mi második kenyerünknek nevezett. Ezzel ugyan, mármint hogy önmagát is a csehszlovákiai sörivók népes táborába sorolta, szerintem egy időre minden tisztességes sörivó szájában megkeserítette a sört, de az érintettek rövidesen ezen is túltették magukat. Tény, hogy az egyfőre eső sörfogyasztásban évi 168 literrel per koponya pillanatnyilag csehországi a világ elsőség. Az emberek többsége persze Csehországban sem vendéglőkben vagy kiskocsmákban étkezik. Többnyire otthon és azt reggeliznek, ebédelnek és vacsoráznak, amit az élelmiszerüzletekben vesznek, illetve kapnak. Nem ritkán lejárt határidejű élelmiszeripari terméket. Csehországban ugyanis, legalábbis ha élelmiszerről van szó, szinte senki nem nézi meg, hogy mikor lett gyártva, és meddig őrzi meg a minőségét az a bizonyos valami, amit vesz, és amit néhány órán vagy napon belül, talán a szeretteivel együtt meg fog enni. Bíznak a kereskedőkben, de hogy meddig még, az kérdéses, mivel a kereskedők léptennyomon visszaélnek a bizalmukkal. De ezt persze észre is kellene venniük a csehországi vásárlóknak, vagy ha nem nekik, akkor legalább az élelmiszer ellenőröknek. Ők azonban meglehetősen ritkán jelennek meg az üzletekben, melyeknek a vezetői, mint azt egyikük eldicsekedte nekem, általában előre tudnak a jövetelükről, és eltüntetik a lejárt határidejű élelmiszeripari termékeket a pultokról. Lejárt határidejű élelmiszer árusításáért a kereskedő Csehországban akár az adott élelmiszer árának a 200-szorosát kitevő pénzbüntetéssel is sújtható. Kluka József, Szabad Európa Rádió, Prága.
Csak egy kis lépés a határon túlra, és már is minden nagyon másként néz ki. A német vásárló nem mulasztja el tüzetesen megnézni a föliratot, mit is tartalmaz az az élelmiszer áru. Sasvári Attila jelentkezik Berlinből.
A csomagolt élelmiszereken általában a következőket kell feltüntetni. Azt az időpontot, ameddig legalább eltartható az áru, beleértve az ehhez szükséges hőmérsékletet. Tojásnál a csomagolás dátumát is, amióta megszaporodtak a szalmonella mérgezések. jobb boltokban, ezért hűtőben tárolják a tojásokat. Fel kell tüntetni természetesen a súlyt, és amennyiben valamilyen lében tartósított élelmiszerről van szó, akkor a nettó és a bruttó súlyt is. Továbbá az összetevőket, amelyeket az élelmiszer tartalmaz, még akkor is, ha a vásárlónak ilyeneket kell olvasnia gyanakodva, hogy emulgátor meg lecitin. És a gyártó, ha áld magára, nem titkolja el a tápérték analízis sem, vagyis a fehérje, a zsír és a szénhidrát arányát a kalória értékkel együtt. A táplálkozás Németországban is történelmi kérdés. Az ország, amelynek egysége csak a múlt század második felében született meg, többféle fejlődést összegzett, és eredetileg nem volt könnyű megmondani, hogy az egység gondolatán kívül mi is fűzte össze mondjuk a boroszokat és a bajorokat. Az étkezési szokások biztosan nem. Ami a kereteket illeti, a tradíció közös elvének látszik mindamellett, hogy jól eltömjön. Északon főtt krumplit, délnyugaton nokedlit esznek, délen pedig úgy tartják, hogy gombócból sem állt meg a sok. Mindenhol és mindenkor lehet viszont savanyú káposztát enni. Így áll össze például az egyik jellegzetes berlini étel, a főtt csülök krumplival, káposztával és borsó pürével. Ha a krumpli káposzta körethez valamilyen sült hús van, akkor az egészet bőségesen nyakon öntik valamilyen barna szósszal. Hagyományosak és elterjedtek az úgynevezett Eintopfok, vagyis szó szerinti fordításban az egyfazékos ételek, ami körülbelül a magyar egytál ételnek felel meg. Ezekben különböző zöldségek szerepelnek, esetleg virslivel. Az egésznek leves jellege van. Ha sűrítik is, akkor sem főzelékszerűre, és csak ritkán olyan jó tartalmas rántással, mint Magyarországon. Nagyjából eddig a mindennapos hagyomány. Ami a modern étkezési szokásokat illeti, közkedvelt a menet közbeni gyors étkezés a számtalan imbisz valamelyikében. A McDonald's-ok és Burger King-ek, valamint a pizzások mellett berlini specialitás a köris ketchuppal leöntött sült wurst, amely utóbbi átmenet a virsli és a kolbász között, közelebb az előbbihez. Berlini sajátosságnak mondható a török kebab is, ami ilyen mennyiségben egyetlen más német városban sem található. Odahaza a mélyhűtött élelmiszer jelzi a modern időket, kilószámra a hatalmas mélyhűtő ládákban. A fagyasztott ételek választéka nevében legalábbis nemzetközi konyhát idéz. Olasz tészta ételektől kezdve németesített kínain keresztül, úgymond francia halételekig. Mindazt, amiről idáig szó volt, megvetik természetesen az egészséges étkezés hívei. Ők zsírszegényen, kevés húst, sok zöldséget és gyümölcsöt esznek, természetesen mindent permetezés vagy műtrágya nélkül. Mivel ezek az élelmiszerek jóval drágábbak, az ilyesfajta szórakozást csak magasabb keresetűek, többnyire a középosztályban, és attól fölfelé engedhetik meg maguknak az emberek. Ott van persze az alternatíva. Egyes alternatívok, kissé csenevész, de legendás kasztja, amely csak magokkal táplálkozik, és néha jókat húz a szigorúan szénsavmentes, ásványvizes üvegből. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Alternatív magevők és társaik Franciaországban is találhatók, csak talán kevésbé dogmatikusak vagy látványosak. A gasztronómia világcsúsát változatlanul a franciák tartják, és semmi okunk azt hinni, hogy ez nem maradna így az elkövetkező évtizedekben, sőt valószínűleg inkább évszázadokban is. De soha semmi sem biztos, és még olyan szokások is változhatnak, amelyek a szó szoros értelmében a zsigerekből jönnek. Nemrégiben a legnagyobb francia közvéleménykutató intézet kifejezetten meglepő adatokkal szolgált a francia étkezési szokások változásairól. A leginkább szembetűnő az étkezésre szánt idő csökkenése. Akinek akárcsak egyetlen egyszer is volt alkalma franciák társaságában ebédelni vagy vacsorázni, arra az ízlelés változatos gyönyörein túl az is emlékezetes benyomást tehetett, hogy az étkezés szertartása 2-3 órán át eltartott. Előétel, főétel, saláta, sajt, desszert, és az öt fogás között mindenütt kis pihenőidő, esetleg akár cigarettaszünetekkel is, és persze a társaságtól függő színvonalú és tematikájú, de mindenképpen szinten tartott társalgással. Mindez nem kivételes vagy ünnepi, hanem hétköznapian szokásos, azaz úgy tűnik, hogy csak volt. Az étkezésre szánt idő az elmúlt 20 év során jelentősen megrövidült. Erről a vendéglősök tudnak a legtöbbet mondani, akik arról számolnak be, hogy napjainkban a franciák, különösen délben, már inkább sietősen esznek, többnyire előétel és desszert nélkül. A reprezentatív felmérés egyéb adatai összehasonlítva egy 20 évvel ezelőttivel.
Az étkezés olyan hagyományos alapelemei, mint a burgonya, a vaj és a bor háttérbe szorultak. A 20 évvel ezelőtti szokásokhoz képest jelentősen előretölt a zöldségfogyasztás, közöttük a mély hűtött és félkész ételeké. Szárnyasból, halból és friss tejtermékből is sokkal több fogy napjainkban. A friss tejtermék vásárlása például már egy jó ideje évente 3%-kal növekszik. Ennél sokkal jelentősebb arányban évente 10%-kal nő a gyümölcslevek és ásványvizek fogyasztása. És ezzel egyidejűleg csökken a vörösboré. A franciák kevesebbet isznak és jobban válogatnak. A fogyasztók körében végzett felmérés adatait a borkereskedők is megerősítik. Az olcsó, asztali borokból jóval kevesebb fogy, megnőtt viszont az igény a minőség iránt. Inkább viszik a nemesebb borokat. A másik jelentősnek mondható változás a franciák étkezési szokásaiban, hogy a korábbinál is gyakrabban esznek vendéglőben. Ma már átlagosan hetenként 3-szor ebédelnek vagy vacsoráznak házon kívül, de a fiatalok körében ez az arány még magasabb. Hetenként 5-szöri alkalom.
És ez korán sem csupán holmi amerikai típusú gyors étkezdék frekventálását jelenti. A házon kívül étkezésekre elköltött összeg 70%-át kis vendéglőkben hagyják ott. Ehhez hozzá kell még tenni, hogy még a diák zsebek számára is elérhető áru kis vendéglők szinte minden utcasorkon találhatók, és nem is rosszak. On a marre de vos figurines, vos couleurs sont vos problèmes. Quand tout bouge, j'entends la haine, le racisme est une rengaine. Vous savons, c'est méprisant, cette temps d'en être conscient. Abolissons l'enfant nature, il devient trop vite impur. A táplálkozástudomány szakemberei nem győzik ismételni, hogy ne együnk már annyi húst, helyette inkább halat minden mennyiségben. Ehhez persze az is kellene, hogy az ország vizei tiszták legyenek. Az oroszok étkezési szokásait nem az az egy sorscsapás sújtja, ez csak az egyik a sok közül, hogy a szennyezett vizek miatt már halat sem ehetnek. Gereben Ágnest hallják.
Oroszországban, illetve azelőtt a Szovjetunióban sok minden megdöbbentette az embert. De talán semmi nem annyira, mint a kisgyerekek arca, a furcsán fehér és puffadt bőr, amelyről messziről világított, igen, világított a vitaminhiányos táplálkozás. Ebben az országban mindig azt tettek, ami volt. És a sok millió ember halálát követelő, kannibalizmushoz vezető 1921-es, 32-es, 46-os éhínségekkel a háború alatt Leningrádban éhen halt százezrek sorsával szemben az elmúlt évtizedekben minden hiedelemmel ellentétben volt mit enni a Szovjetunióban. Káposztát, sárgarépát, krumplit, a fillérekért árult kenyeret minden mennyiségben. Ezekkel a hiánygazdálkodással berendezett társadalmak szokása szerint roskadásig tele voltak, s vannak ma is az orosz háztartások kamrái, a lakások erkélyei. Húst, baromfit a korszerűtlen szállítás és a még korszerűtlenebb tárolás miatt többnyire fagyasztottat árulnak a volt Szovjetunióban. Gyümölcsöt keveset, többnyire Jonatánt, ezen a néven árulták a magyar Jonatán almát. A halfogyasztás pedig egy nemzedék alatt a töredékére zuhant a vizek elképesztő szennyezettsége következtében. Ez persze minden csak nem reformtáplálkozás. De mint olyas valaki, aki szenvedélyesen szeret főzni, elmondhatom, hogy sehol a világon nem gyűjtöttem annyi nagyszerű, egészséges és ráadásul, nem túlzás, kreatív saláta receptet, mint Moszkvában. A káposzta, cékla, a joghurt, a gomba, az erdei bogyók és a gyümölcsök, tehát csupa vitamin, jó ízű és egészséges variációit. Ilyen salátákkal 8-10 félével is tele van az elsősorban értelmiségi orosz családok ünnepi asztala. A hétköznapok sivár valóságában azonban, mire az asszonyok hazaérnek a távoli munkahelyekről a hosszú sorban állások után, nincs idejük és energiájuk arra, amit kreatív főzésnek neveztem. Ezért világít a legtöbb orosz kisgyerek sápadt bőre, ezért kövérek és formátlanok az asszonyok arra felé, annak ellenére is, hogy egy másfél évtizede már terjed az egészséges életmód mítosza, mint minden, amit számukra az idealizált Amerika jelent. Egyelőre azonban még egyetlen orosz szupermarketben sem látni hazai árut, amelyen rajta lenne a nyugati országokban természetes információ. Az orosz élelmiszereken látható minőség és eredet jelző védjegyről, a mögötte álló követelményrendszerről, image teremtési stratégiáról, szakvásárokról, kóstolokról, csomagolás technikai és környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről, netán táplálkozás tudományi szempontból releváns reklámról azonban beszélni sem érdemes Oroszföldön, ahol az egészséges táplálkozás egyetlen forrása még nagyon sokáig a háziasszonyi kreativitás marad. Gereben Ágnes, Szabad Európa Rádió, Budapest.
És végül Heller Gábor jelentkezik New Yorkból.
Az egészséges, úgynevezett kiegyensúlyozott étkezést, a kocogás, az aerobik és a bio ételek mellett az elmúlt évtizedekben az amerikaiak hozták divatba, és annak ellenére, hogy Amerikában milliók vigyáznak arra, mit esznek és mit nem, ennél valószínűleg sokkal nagyobb a száma azoknak, akik a lehető legészszerűtlenebbül étkeznek. Az állandó vicc tárgya, hogy valaki ebédre mondjuk rántott csirkét eszik, de azt diétás kólával mossa le. Szóval látszólag már nagyon sokan vigyáznak étrendjükre, és ezáltal alakjukra is, a gyakorlatban ebből azonban nagyon gyakran gesztus marad. Konkrét, hogy ne mondjam, kézzel tapintható eredmény nélkül. Pedig az amerikai élelmiszeripart egyre több rendszabály kötelezi, hogy tájékoztassa a fogyasztót arról, mit is vesz a szájába. Kétségtelen, a legtöbben a csomagolt ételeken található felsorolásokban leginkább a kalóriaszámot keresik, de akit érdekel, az persze megtudhatja azt, hogy egy szelet kenyérben mennyi a vitamin, a só és a zsírtartalom. Mi több, egy új kongresszusi elfogadásra váró törvényjavaslat szerint nem lehet ezentúl csak úgy ukmuk-fuk ráírni a vajra, a tejre, a sonkára, a fagylaltra, hogy diétás vagy hogy sovány, mert ezek a megjelölések gyakran nagyon megtévesztők. A vásárló ugyanis önkéntelenül azt gondolja, saját egészségének te szívességet, ha mondjuk sovány tejet vesz, ugyanakkor, ha az ember közelebbről megnézi a címkét, kiderül, hogy a szóban forgó márkájú tej valójában kevesebb zsírt tartalmaz, mint a nem sovány tej, de annál többet, amit a minisztérium soványként definiál. Az új törvény szigorúan megszabná, milyen termékre lehet odabigyeszteni, hogy diétás, egészséges vagy sovány. Ennél a törvényjavaslat még tovább megy, amennyiben az éttermeket is kötelezni akarja, az étlapon a kínálatok mellett pontosan tüntessék fel mondjuk a steak vagy a lazánya kalória és zsírtartalmát. A törvényt valószínűleg elfogadják, ami annyit tesz majd, hogy az amerikaiak ezentúl nem csak hogy sok étteremben nem gyújthatnak rá egy kiadós vacsora után, de ráadásul már az étlap böngészésénél is emlékeztetik őket, hogy viselkedjenek, mert ha túl sósat vagy zsírósat rendelnek, annak később meg lesz a böjtje. Ismert közhely, hogy Amerika az ellentétek országa, és ami az evést illeti, ebben van is valami igazság. Akár még az én baráti körömben is könnyű találni olyanokat, akiket még véletlenül sem tudnék együtt meghívni magamhoz vacsorára. Az öntudatos étkezők szolidabbja csak az úgynevezett vörös húsokat kerüli, vagyis a marhát és a disznót, de a csirkét, halat és a tenger gyümölcsét azért szereti. Aztán vannak a teljes vegetáriusok, akik semmi olyat nem hajlandók szájukba helyezni, amiben van állati származék. Ezen még az úgynevezett makrobiotikusok is túltesznek, akiknek egészen speciális az étrendjük. Legfőképpen rizst, meg mindenféle magokat esznek, és az teával és gyümölcslevekkel kísérik le. A másik véglet pedig 150 kilós barátom Duncan, aki délutánonként 3-4 szelet pizzával csillapítja éhségét, esténként pedig belehel egy egész rántott csirkét, utána fagylaltot. És mindez természetesen diétás Pepsivel mossa le. Azért igazságtalan lennék, ha nem mondanám el, hogy nagy vonalakban mégiscsak változnak az Egyesült Államokban az étkezési szokások az egészségesebb, vitamindús étrend javára. Végül is Amerika ajándékozta a világnak a salátabár intézményét, és meg kell hagyni, hogy itt New Yorkban télen-nyáron lehet friss, ropogós fejes salátát és brokkolit kapni, és az éttermekben is a legnépszerűbb előétel a friss saláta. Én magam is gyakran készítek otthon salátát, és a kedvenc ételeim egyike az olasz tészta, a pászta. különösen magyarországi vakációimról hazatérve, ahol néhány hét alatt annyi húst eszem, mint itt fél év alatt, egy ideig húsmentesen étkezem, és ebben a legkülönfélébb módokon elkészített paszták, a linguini, angyalhaj, tortellini, macaroni jó szolgálatot tesznek. Heller Gábort hallották New Yorkból.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 23-án sugárzott műsorát hallották a táplálkozási szokásokról, étkezési kultúrákról. A szerkesztő Láng Júlia volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.